Ebből az énekes könyvből a 299 Jézus hibázzuk moralik, ez úgy megy fejből, vagy van mindenkinek énekes könyv? Az első kettőt kellene elénekelni, jó? Ó, de kedves vagy, köszönjük. Az első két verszak, az első így kezdődik, Jézus hibázzuk moralik. 299.
Hibázzunk morajni, életünk a tengeren, hagy hírása tisztán hallni, jelköves fújjügyiden. Mert a példát Andrástól ki,
csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy így egybe hívtál minket. Köszönjük, hogy mint ahogy énekeltük, elvetted bűnünket, szégyenünket. Köszönjük, hogy újjá lehetünk, és te lehetsz a mindenünk. Felemelsz minket, hogyha elbukunk, Szent Lelked munkálkodik bennünk, és add, hogy a Szentlélekre figyelve élhessük életünket. Könyörgve kérünk, Szentlélek Isten, jöjj ma közénk. Kérlek, te áld meg ezt az összejövetelünket, te áld meg alkalmunkat. Te áld meg, hogy az ige élővé és hatóvá legyünk mindannyiunk életében. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Az igét a Lukács evangéliumából olvasnám. Lukács evangélium a 18. részéből a 28., a 29. és a 30. verse. Ekkor így szólt Péter, íme, mi elhagytuk mindenünket és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.
Lukács evangéliumát a Máté evangéliuma ugyanezen történetről szóló igeverse kiegészíti annyival, hogy Péter így mondja, íme mi elhagytunk mindenünket és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Mi lesz hát a jutalmunk? Péter kérdése a ma emberének a kérdése. Nevezetesen, hogy mennyire éri meg, megéri egyáltalán követni Jézust. A mai világban, a mai embere, hogyha egy döntést meghoz az életében, általában a mérleg nyelvét az dönti el, hogy kifizetődő-e neki valami, vagy nem kifizetődő-e. Már oda jutott a világ, hogy mindennek ára van, de szinte semminek nincsen értéke. Mindennek a fokmérője a pénz. A kisgyermek számára az ennivaló jelenti a legértékesebbet, mikor még kicsin. Később másfajta értékekre is szemet vet, úgy, mint a játékra, vagy a ruhára, ez jelenti a vagyonát. Majd ahogy növekszik, akkor rájön, hogyha a játékát, vagy a ruháját elkezdi cserélgetni, akkor még értékesebb az ő tulajdonában lévő vagyon. Ahogy az ember kezd felnőni, utána a pénzt megismeri, mint a csereeszköznek mint a csereeszköz lesz a pénz számára. És utána elkezdi ezt gyűjtögetni, és a legtöbb ember ezen a szinten megragad. Aztán vannak, akik az értékskálán fentebb haladnak, és rájönnek, hogy a pénzt is lehet forgatni, és ez lesz úgynevezett a tőkejövedelem, a pénz csinál pénzt. Nagyon kevés az az ember manapság, aki eljut oda, hogy vannak ennél nagyobb értékek is. Hogy kevesen ismerik fel, hogy az eszmei érték, az esetleg a szellemi tőke, az többet ér az anyagi javaknál. Péter azt kérdezi, hogy mi lesz hát a jutalmunk Jézustól. Ugye a történet megelőző igeversében a gazdag ifjúról olvasunk, aki oda megy Jézushoz, és megkérdezi, hogy mi kell ahhoz, hogy őt kövesse. Akkor Jézus ugye mondja neki a törvényeket, ne őj, ne lop, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Mondja a gazdag ifjú, hogy ezt mind megteszem, Uram. És akkor mondja neki Jézus, hogy add el minden vagyonodat, és úgy kövess engem. Később nem olvasunk a Bibliában arról, hogy ez az ifjú eladott volna mindent, és követte volna Jézust. Nem szabadult meg vagyonától. És mondja is Jézus, hogy milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Mi lesz hát a jutalmunk? Vajon korrekte Péternek ez a kérdése? Vajon korrekte, főleg úgy, hogy Jézus követése nem önszántumból történik. Nem úgy van, hogy én elhatározom, hogy követem Jézust, és ez meg is valósul. Hogyha ez így van, ha önszántumból történik, akkor az régen rossz. Abban nem lesz Jézus követés, mint ahogy a gazdag ifjú is oda ment Jézushoz, és mondta, hogy követni akarja őt. Aztán mondta Jézus, hogy mit kéne tenni, nem vállalta föl. Viszont Pétert elhívja Jézus. Elhívja. A mi Jézus követésünk az elhíváson keresztül történik, és az elhívásra mondunk igent. Nem mi közeledünk Jézushoz, hanem ő jön utánunk, és ő keres minket. És ennek fényében vajon korrekte Péternek ez a kérdése, aki amikor elhívta Jézus, akkor gazdag halfogással ajándékozta meg egyből. A Genezáret tavánál mennyei látásra volt lehetősége, mennyei betekintés is. Ezután mégis felteszi farizeus módon ezt a kérdést, hogy mi lesz nekünk a hasznunk? Amikor a tanítványok farizeusi módra felszámítják Jézusnak az engedelmes döntésüket, akkor nem hányja a szemükre, hogy mit cselekedett velük addig az életükben. Ugye Péternek sem úgy kezdi a válaszát, hogy Péter, pont elkérdezed ezt tőlem, akinek mennyi csodát tettem az életedbe, anyósorat meggyógyítottam, olvassuk az előző részekbe, nem volt mit enned, meggazdagítottalak, és mégis felmerül ez a kérdés. De nem, ő szeliden tanít, és szeliden válaszol erre a gyermetek kérdése, mert ez gyermetek kérdés, hitben gyermetek kérdés. Ő azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban. Jövendő világban pedig az örök életet. Az, aki Jézus követésére, Jézus hívó szavára igent mond, az annak az életében az érték, az teljesen mást jelent, mint az evilági embernek. Nem barátokat, nem cimborákat ígérít Jézus, hanem testvéreket. Nem vér szerinti testvéreket, hanem lélek szerinti testvéreket. Nem vér szerinti szülőket, édesapát, édesanyát, hanem esetleg lelki szülőket. Nem olyan házasságot ígér, ami szerződéses alapon köttetik, és háromból kettő válással végződik, hanem mennyben köttetett, hozzáélő társat ígér az embernek. Lelki testvéreket, lelki szülőket és lelki társakat ígér itt Jézus. De vajon hogy kell ezt érteni, hogy bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy feleségét, vagy testvéreit, szüleit. Rengeteg egyháznak benevezett intézmény van ma a világban. Nagyon érdekes, az adóbevallás kapcsán megnéztem az OPEC honlapját, 182 egyház van bejegyezve Magyarországon jelen pillanatban. 182. És ezek különböző tanokat hirdetnek. És van a közel ismeretségi körömben is egy olyan, hát nem is tudom minek nevezzem, szektának talán, aki teljesen elszakította a gyermekeket a szülőktől, mondván, hogy ez van a Bibliában jelen igét alátámasztva. Csak hogy ezek részigazságok. Mert ha így egy laikus elolvassa ezt az igét, akkor lehet, hogy azt fog érezni, valóban el kell hagyni a szüleimet ahhoz, hogy Isten országát tudjam építeni. Csak hogy a gazdag ifjúnak is azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Illetve a 10 parancsolatban is benne van, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a Földön. Akkor ezt hogy kell érteni? Mit jelent az, hogy elhagyom a szüleimet, testvéreimet? Erre a kérdésre Péter apostol levelében megkapjuk a választ, ahol ő így mondja, hogy atyáitoktól örökölt hiába való életmódot kell elhagyni. Az atyáitoktól örökölt hiába való életmódot. Mit is jelent ez, hogy atyáinktól örökölt hiába való életmódot? A természet rendje az ciklikus. A nap felkel, majd lenyugszik. Az évszakok követik egymást, de a Krisztus követés az lineáris, az folyamatosan növekedő élet. Az atyáink, a szüleink élete, és most nem akarok elmondom, hogy én ezt hogy éltem meg, vagy hogy értelmezem. Az atyáink élete azok, akiknek az életében a Krisztus nem tudott munkálkodni, az a fajta élet, hogy dolgoznak egy életen át, és azt sem tudják, hogy miért dolgoznak. Nap-nap követ egymást, belekerülnek egy állandó mókuskerékbe, és azt veszük észre idős korukba, hogy teljesen lerongyolódott, tönkrement az életük, olyan értelemben, hogy az egészségi állapotok, mert végig dolgozták az életüket, és úgy érzik, hogy hiába valóság volt az egész. Hétfőtől szombatig dolgoznak, vasárnap otthon végzik a munkájukat, Isten igére semmit nem szánnak. Egy mókuskerék. Ezzel szemben Krisztus azt mondja, hogy építsétek Isten országát. Ő nem olyan életet kíván az őt követőtől, hogy annak ne látod a végét, ne látod a célját. És nem olyan életre hív el, amiben magad kell megvívnod a mindennapok harcait, hanem ad testvéreket, ad lelki szülőket, ad társokat ahhoz, hogy őt kövessük. Hiszen az Krisztus követése az nem egy könnyű feladat, úgymond. De nem is magunktól vagyunk arra képesek, hogy a keskeny úton rajta maradjunk. Elvetted bűnömet, szégyenemet a 25. énekben olvassuk, de felemelsz, hogyha elbukom. Ezek bukásokkal járnak. De ezek bukásokat közösen tudják megélni azok, akik a Jézus követésére igent mondtak, és gyülekezeti formában élik a a hívő életüket. És ez nem jelenti azt, hogy nekem el kell hagyni fizikálisan az én szüleimet, testvéreimet. Mert Jézus nem azt akarja, és Isten országának az építése nem arról szól, hogy kivet a világból, hanem megtart a világba, és menj el, tégy tanítványoddá. És nem azt, hogy zárd le az életedet azokkal az emberekkel, akikkel addig esetlegesen közösen éltél, hanem azoktól a hiába valóságoktól térj el, amikben még ők benne vannak, de neked már mutatott egy másik utat a Krisztus. És légy az ő képmása, légy az ő képviselője ebben az életben. És hogyha erről az életről, amire elhívott a Krisztus, a családod, a testvéreid vagy a szüleik azt mondják, hogy térj el ettől az élettől, arra mondja Jézus, hogy el kell hagyni akkor. De nem fizikálisan, hanem szemléletmódban. Elhagyni atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokat. És mit mond Krisztus? Hogy már itt, ezen a földön gazdagsággal fog megörvendeztetni. De teljesen más jellegű gazdagsággal, mint amit a ma embere elképzel. Nem lehet pénzben lemérni a testvéri szeretetet, a lelki közösségben megtapasztalt, egymást segítő, simogató szavakat, öleléseket, együtt töltött perceket. Ezek nem kifejezhetők pénzben. Nem kifejezhető pénzben az, hogyha megtapasztalod az életedben, hogy milyen nehézségek közepette, hogy segített át az Úr Jézus Krisztus. Nem megtapasztalható és nem mérhető pénzben az, hogy ti itt együtt vagytok és hallgatjátok hétről hétre az Isten igéjét, és utána beszélgettek órákon át, megosztjátok egymással a gondjaitokat, bajaitokat. És ezek nem olyan alapra épülnek, ami a mai világ barátsága. A mai világ barátságának általában van valamilyen kötőeleme, legyen az kultúra, sport, millió egyféle ilyen alapot lehet találni, internetes csetelés, bármi. De azok egy idő után azok én azt gondolom megszakadnak, és utána köttetnek új barátságok, új környezetbe kerülsz, új alapokra helyeződik. De a Krisztus követése, a Krisztusban elhívott élet az egy olyan szilárd alap, ami végigkísér egész evilági életedben. Hogyha évekre elszakadtok egymástól, és évek múltán kell újra kezdenetek a kapcsolatotokat, akkor is ugyanott tudjátok folytatni, ahol évekkel ezelőtt abba hagytátok. De nem fogjátok abba hagyni, mert tartani fogjátok, hiszen egymással a kapcsolatot egy életen át, ha más nem, lelkiekben. Lehet, hogy nem verbálisan, de lelkiekben hordozni fogjátok egymást. Ezt az alapot mondja itt Krisztus, hogy ne kapna vissza sokszorosát már ebben a világban, így fogalmaz. És a jövendő világban pedig az örök életet. Hát itt egy kicsit betekintést ad a mennyei világba. Örök élet. Ez kicsit olyan megfoghatatlan most számunkra. De mégsem úgy kell élnünk az életünket, mint a ma emberének, hogy van ez a földi élet, aztán nem tudjuk, hogy mi van utána. Jézus itt egész konkrétan megmondja, örök élet. Én kívánom mindannyiótoknak, hogy ez a megajándékozás már ebben az életben megtörténjen az életetekben, és megtapasztaljátok, hogy a Krisztus az őt követőjét gazdagon megáldja. És nem csak lelkiekben, Most itt kicsit az anyagiak ellen beszéltem, de Pétert is bőségesen ellátta étellel, itallal, eledellel. Nem kell afelől aggódnunk, hogy a Krisztus követése az egy lemondó élet lesz, mert meggazdagító Istenünk van nekünk. Csendesedjünk el, egy kicsit imádkozzunk. Akinek van a szívén imádság, az esetleg mondja el hangos szóval ki magában. Úr Jézus Krisztus, köszönöm néked, hogy te utánam jöttél. Én távolodtam tőled, de te utánam ész, aki választottakért. Köszönöm, hogy válladra vettél, és visszavittél a nyájba. Köszönöm, hogy igéddel tápláltál és erősítettél, míg lábra tudok ismételten állni. Köszönöm néked, hogy bukások közepette is te támogatsz. Köszönöm néked, hogy a nehézségek idején te meglátogatsz. Köszönöm feddésedet, hogyha fedsz. Köszönöm, hogyha megsebzel, és de egyúttal be is kötözöl. Köszönöm a mai ígédet és tanításodat. Köszönöm ezt a közösséget, akit te elhívtál a te szent ígéd által. Köszönöm, hogy szent lelked által munkálkodsz mindannyiunkban, mindannyiunkért. Add, hogy ez a közösség és ez a gyülekezet élő és ható legyen, aki el tudja vinni a te üzenetet ebbe a világba. Oly sok az aratnivaló, de oly kevés a munkás. Tégy alkalmassá minket, kérlek, Uram, hogy munkásaid lehessünk, és építhessük a te egyházadat, a te gyülekezetedet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenük vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.